A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Örökkévaló Istenünk, olyan jó tudnunk, hogy Te pontosan ismered, mi mentünk keresztül ebben az évben. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki leginkább meg tudsz érteni minket. Magasztalunk Téged gondviselő szeretetedért, áldunk Téged hűségedért, türelmedért, amivel hordoztál. Köszönjük, hogy Te voltál az, aki vígasztaltál, ha hagytuk. Köszönjük, hogy a Te igéd lábaink szövétneke és ösvényünk világossága lehetett. Köszönünk minden meghallgatott imádságot, és azokat a kéréseinket, amik ott vannak előtted. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor hálátlanul mentünk el ajándékaid mellett. Bocsáss meg, hogy olyan gyakran önhitten azt gondoltuk, magunk is meg tudjuk oldani életünk kérdéseit. Bocsáss meg, hogy oly sok mindenbe belekezdtünk, anélkül, hogy kérdeztünk volna Téged. Bocsáss meg, hogy gyakran csak, ha bajba jutottunk, akkor kiáltottunk hozzád. Bocsáss meg minden kételkedést, kérkedést, hitetlenséget. Köszönjük, hogy ennek ellenére szeretsz minket. És az, hogy most itt lehetünk előtted is bizonyítja, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk a mi álnokságaink szerint. Dicsőítünk ezért Téged. És kérünk, hogy add most újabb jelét irántunk való szeretetednek azzal, hogy egészen személyesen megszólítasz bennünket. Te tudod, melyikünknek mire van szükségünk, és Te a gazdag Isten mindazt meg tudod adni, amire szükségünk van. Bizalommal azt fogadjuk most el tőled, amit Te kínálsz. Kérünk, adj most figyelmes szívet, add, hogy semmi el ne vonja a figyelmünket rólad, és segíts, hogy ma, ha a Te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János írása szerinti evangélium 7. részének első 9 versében így olvashatjuk. Ezek után Galileában járt Jézus, mert nem akart Júdeában járni, mivel azon igyekeztek a júdeaiak, hogy őt megöljék. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Azt mondták azért neki a testvérei, menj el innen és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, amit maga ismeretessé akar tenni. Ha ilyeneket csinálsz, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő testvérei sem hittek benne. Jézus ezt mondta nekik, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek róla, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre. Én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. És ezeket mondván Galileában maradt. Kedves testvérek, az év utolsó napja akaratlanul is az idő múlására hívja fel a figyelmünket. Jó az időt a homokórán szemlélni. Feltartóztathatatlanul peregnek le a homokszemek, míg egyszer csak elfogy a tartály felső részében, és nincs tovább. Éppen ezért ma este azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan szoktunk mi általában gondolkozni az időről, mit tanít arról Isten igéje, a Szentírás, és mik azok a veszedelmek, hiba lehetőségek, amik újra és újra ismétlődnek életünkben, és amiket ha tudatosítanánk, és messze nagy ívben elkerülnénk, egészen másként tudnánk gazdálkodni az időnkkel. Először tehát azt nézzük meg csak röviden, hogy úgy általában, és hát nyilván csak elnagyoltan lehet ezt most itt megfogalmazni, hogyan gondolkozunk mi az időről. Roppant jellemző, hogy milyen végletesen beszélünk az időről. Van, aki azt mondja, hogy nekem kevés időm van. Sőt, ilyeneket is merészelünk kijelenteni, hogy egyáltalán nincs időm. Míg más nem tud mit kezdeni az idejével, és megpróbálja azt valahogyan agyonütni. Vannak, akik arról számolnak be, hogy rettenetes, hogy fut, rohan, szalad az időm. Észre sem veszem, s már eltelt egy nap, egy hét, egy év. Másoknak pedig ólomlábakon jár az idejük. Nem akar véget érni az álmatlanul eltöltött éjszaka, és roppant lassan telnek az ágyhoz kötött betegnek a napjai. Vannak, akik mindent megadnának azért, hogy még egy kicsit növeljék az élet idejüket, hogy éljenek. És most az ünnepek táján is több olyan beteg, idős testvérünktől hallottam, akiket meglátogattam, hogy olyan boldog lennék, ha már ma kiléphetnék ebből az életből. De ugyanilyen végletesen gondolkozunk az idő felhasználásáról is. Van egy barátom, aki néhány év óta egy afrikai országban dolgozik, mint építésvezető. Szereti az ottaniakat nagyon, de igen nehezen tud együttműködni velük. Elmondja, hogy lépten nyomon ismétlődik az, hogy reggel munkakezdéskor nincs ott senki. Biciklire ül és próbálja összeterelni az embereit. Mi az oka? Kiderül, hogy egyik munkatársnak a nagyapja meghalt. És akkor mi van? Hát együtt kell gyászolni vele. Aznap már nem érdemes elkezdeni a munkát. De a temetés csak másnap lesz. Azon is ott kell lenni, akkor sem érdemes dolgozni. Harmadik nap meg ki kell pihenni az előző két napnak a megrázkódtatásait. És akkor már a hét közepén vagyunk, tehát nem érdemes most már ezen a héten munkába állni. Pedig ott nagy munkanélküliség van, és mindenki hálás, hogyha csak alkalmi munkát is kaphat. És mégis így gondolkoznak sokan. Azt hiszem hasonlóért nem muszáj Afrikába menni, itt is tapasztalhatunk olykor efélét, de tapasztalhatjuk a másik végletet is. Amikor valaki szeretne már szabadulni a nyomasztó adósságtól, és a munkája után rohan valahova, ahol legalább annyit megkeres néhány óra alatt, mint a havi fizetése, de még haza is visz munkát, és amíg a szeme le nem ragad, vagy a fejen ellen kókad, addig otthon is dolgozik. Végletesen gondolkozunk az időről. Vajon, ha visszanézünk most erre az elmúló esztendőre, milyen gondolataink támadnak, ha az időnk felhasználására gondolunk? Kaptunk mindnyájan Istentől 365-ször 24 órát. óvajási idő. Mit csináltunk vele? Elmondhatjuk-e most azt alázatosan, csendesen, de mégis bizonyossággal, amit Jézus olyan szépséges szépen jelentett az atyának kereszt halála előtt, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Azt végeztük-e ebben az évben, amit Isten ránk bízott? Vagy pedig nagyon sok mulasztás vádol most bennünket, s vádol sok felesleges tevékenység is, amire kár volt időt tékozolnunk, és vádol sok kapkodás, felszínesség, elhamarkodottság, vagy sietség, amik mind-mind az idővel való rossz gazdálkodásunknak a következményei. Mit tanít a Szentírás az időről? Erről egy kicsit részletesebben szóljunk. Azt, hogy az idő Isten ajándéka, amit mindenkinek egyenlőképpen ad. Sokféle különbség lehet közöttünk, de itt teljes az egyenlőség, hogy mindnyájan minden nap teljes 24 órát kapunk Istentől. És ez az idő pontosan elég arra, hogy azt, amivel Isten bízott meg bennünket, jól elvégezzük. Nem kevés, és nem sok. Ez éppen elég, de csak arra elég. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mikor, minek van az ideje. Mert a Biblia nagyon hangsúlyozottan tanítja, hogy mindennek rendelt ideje van. Olyan jó lenne minden szilveszterkor elolvasnunk a Prédikátor könyvének a harmadik részét, ahol erről egy nagyon részletes és kedves és konkrét felsorolás van, hogy mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszaggatásának, annak, amit ültettek. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rombolásnak, és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak, és a nevetésnek, és így tovább sorolja az élet különböző helyzeteit. De ki rendeli azt el, hogy mikor, minek van a rendelt ideje? Az időnek az ura, az élet ura, a világ mindenség ura, Isten. Az az Isten, aki kimérte a mi életünk idejét is, aki időzíti annak az alkalmait, aki a mi bibliai hitünk szerint meghatározza mindennek az időpontját és időtartamát, akinek mindnyájan el kell, hogy számoljunk az időnkkel, minden percünkkel, és aki nekünk is megadja a szükséges időt, ami tudnilik ahhoz szükséges, hogy a tőle kapott feladatokat jól elvégezzük. Ez is igen hangsúlyos a Szentírásban, hogy mi felelősséggel tartozunk annak, akitől az időnket kapjuk. Császárok és koldusok, idősek és fiatalok, hívő és nem hívő, tetszik, nem tetszik, el kell, hogy számoljon Istennek minden percével. Olyan nagy értéket bíz ránk Isten, amikor időt ad, hogy azzal nem lehet felelőtlenül élni. Az a hűséges szolga, aki arra használja az időt, amire kapta. Az ilyen embernek viszont békessége van. Nem vádolják mulasztások, nem teszi tönkre magát azzal, hogy agyonhajszolja magát, nem kapkod, nem szokott elkésni, és nem siet. Rend van az életében. Az, hogy rendben van valakinek az élete, az Új Szövetség eredeti nyelvén így hangzik, hogy taktos. Az, hogy rendetlen, azt jelenti, hogy ataktos. A taktust, az ütemet Isten adja meg, és aki az ő ütemezéséhez igazodik, és aszerint éli az életét, aki szünkronban van vele, szün azt jelenti, hogy valvel, kronosz azt jelenti, hogy idő, aki az Isten idejével együtt lép, vagy annak megfelelően áll, annak az embernek van békessége. Az mondhatná el azt, amit itt az énekben énekeltünk, hogy az időt megbecsülte, és a hivalkodást, a régi magyar nyelvben ez azt jelentette, hogy a hiába valóságot, azt meg elkerülte. nem töltötte hiába az idejét, nem tölte össze magát hiába valóban, valóan valamiért, azt csinálta mindig, aminek a rendelt ideje volt. Ezt Istentől megkérdezni, ezt mindig újra fölismerni, és ezt komolyan véve cselekedni, ez az ember békességének a titka az idő összefüggésében. És erre is Jézus Krisztus a világító példa számunkra. Sokan ismerik a testvérek közül azt a történetet, amikor őt meghívták Kánába egy mennyegzőre. Váratlanul elfogyott a bor, és ez nagy szégyen lett volna a vendéglátóknak, hogyha ez kiderül. Mária megy Jézushoz, és kéri a segítségét, és sürgeti, hogy nincs boruk. És Jézus furcsán viselkedik. Sokan félre is értik ezt, ahogy János evangélista leírja. Nem mondja azt, hogy nem segítek. Nem mondja azt, hogy nem rám tartozik. A szavaiból kiderül, hogy kész segíteni. De azt mondja Máriának, hogy mikor, az nem te és nem én döntjük el, hanem ki? Az Atya. Jézus mindig kész segíteni. De senkinek nem ugrik azért, mert kérik, hanem elő mindig az Atya órájára néz. Mikor van itt ennek a rendelt ideje? És ha akár mit csinálnak is, akár hogy türelmetlenkednek is, akkor sem cselekszik előbb, mint ahogy annak ott van az ideje. De később sem. Lázár sírjától sem késett el, noha sokan azt hitték. Jézus mindig az Atya órájához igazodott. Azért olvastam fel ezt a történetet a János evangélium a 7. részéből, mert talán ez a legfrappánsabb példa erre. A család készül föl Jeruzsálembe a nagy ünnepre. Az mindig rendkívüli esemény volt egy zsidó család életében, hogy megyünk a templomba együtt valamelyik sátoros ünnepre. Jézusnak a testvérei türelmetlenkednek, hogy induljunk már. Egy-két nappal előbb is odaérhetünk, legalább akkor ott a nagy tömeg is megtudná, hogy ki vagy te. Produkáld ott magad. Hát ha valaki azt akarja, hogy megismerjék, ne bújjon el egy galileai kis faluban, most a nagy ünnepen hadd lássák meg, ki vagy te. Gyere, induljunk előbb. Mit mond Jézus? Azt mondja, az én időm még nincs itt. A ti időtök mindig készen van. Ti menjetek föl már is az ünnepre. Én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezt nem szeretetlenségből mondja, mintha nem szívesen ballagna velük együtt. Nem különcködni akar, hogy ő majd később. Nincs itt az ideje. És ő nem megy. Ha a hozzá legközelebb állók kérik, akkor sem. Sem előbb, sem később, mint ahogy az Atya azt mondja, hogy most. Ez az Atyától való teljes függés. Ez a neki való teljes kiszolgáltatottság. És a néki való feltétlen engedelmesség. Ez jellemezte Jézust. És akit ez jellemez közülünk, annak az életében kerül helyére az idő. Azt fogja fölismerni, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Mert tudjuk Jézusról, hogy voltak olyan napjai, hogy reggeltől estig végig dolgozott. Márk evangélista, aki az ilyen apróságokat is megjegyezte néha, leírja, hogy még enni sem volt idejük. Ismerős ez a legtöbbünknek, hogy vannak ilyen napok. De volt olyan nap, hogy félrevonult a tanítványaival egy csendes helyre, és csak az Atyára figyelt, és egymással beszélgettek. Pedig akkor is gyógyíthatott volna. Egy csomó beteg ott volt a közelben. És ő jó lelki ismerettel nem gyógyított aznap. Mert akkor másnak volt ott az ideje. Egyszer jönnek a tanítványok, és azt mondják, hogy gyere már, mert mindenki téged keres. Mire Jézus azt mondja, hogy akkor szedjétek össze magatokat, és megyünk a szomszéd városba, mert a körülöttünk lévő falvakban is prédikálnom kell. Nem az emberek igénye szabja meg, hogy ő mikor mit csinál. Ő küldetésben jár, és egyedül a küldője parancsol. Amit az Atya mond, azt teszi. Ezért van az ő életében mindennek rendelt ideje. Igen ám, de ha valaki így viselkedik, akkor könnyen előfordulhat vele az, hogy egy némely feladatot nem tud elvégezni. Nem fér bele az idejébe. Igen. Nem is kell mindennek beleférnie az időnkbe. Csak annak kell beleférnie, amivel Isten bízott meg. És ennek érdekében minden másról radikálisan le kell mondania annak, aki Istennek engedelmeskedni akar. Na de hát így elmarad egy csomó jó, hasznos tevékenységünk is. Elmarad. De ez mégsem lesz vádló mulasztás és vétkes mulasztás, ha közben valaki azt csinálja és azt elvégzi, amivel viszont Isten bízta meg. Mert nekünk testvérek nem azt kell csinálnunk, ami jó, hanem azt, ami a legjobb. Isten akaratát. És aki keményen és kritikusan figyeli a maga életét, az kénytelen rájönni, hogy sokszor a jó lesz a legjobbnak az ellensége. Az időnk Isten akarata szerinti beosztásának a titka mindenképpen ez. Képes-e erre egy ember is, vagy csak az Úr Jézus volt rá képes? Mi tudjuk azt, és az imént már említettem is, hogy akinek az élete ennyire Jézustól függ, aki az egész tevékenységét ennyire az ő uralma alá rendelte, akinek nincsenek Jézustól független tervei és ambíciói, és nem akar nélküle vagy az ő ellenére megvalósítani semmit, annak az életében a helyére zökken az idő. Az föl fogja ismerni, hogy mikor, minek van a rendelt ideje, és örömmel fogja tudni azt cselekedni. Máig emlékszem arra, hogy valaki a közvetlen munkatársak közül, akire nagyon számítottunk itt a gyülekezetben mindig, egyszer váratlanul bejelentette, hogy ő most bizonytalan időre kéri a szolgálat aluli felmentését. Ezt annyira rosszkor mondta gyülekezeti dologidőben, hogy hirtelen nem is tudtuk kivel helyettesíteni. És nem tudtam hova tenni az eddigi segítőkészség után ezt. Igaz, elmondta még, hogy az édesanyja nagyon beteg, és most ő úgy látja, hogy az édesanyja mellett van a helye. Ezt olyan határozottan mondta, hogy kénytelenek voltunk tudomásul venni. Aztán néhány hét múlva meghalt az édesanyja. És még a temetésre sem került sor, már itt volt újra, és végezte a szolgálatot olyan hűséggel, mint addig. És ezen úgy elgondolkoztam. Ezt az embert én különösen tisztelem. Tudom, hogy mindig nagyon szentül, Isten előtti felelősséggel dönt. De jó lenne ilyen biztosan tudni azt, hogy mikor, minek van az ideje. Megkérdeztük, hogy tudta azt, hogy az édesanyja olyan súlyos állapotban van, és esetleg hamarosan meghal. Nem tudta. De azt tudta, hogy most ott a helye. Ő az Isten órájára nézett. És a szolgálat az jó dolog, és nekünk hirtelen nélkülözhetetlenné vált. Mégis azt mondta, hogy tessék valahogy megoldani, most ez az én dolgom. Két hónap múlva azt már nem tehette volna meg. De boldog ember az, aki tudja, hogy mikor, hol a helyem. Mikor, minek van ott az ideje. Az Atya órája. Mikor mutatja azt, hogy most. Most menj, vagy most maradj veszteg, és ne érdekeljen, hogy ki mit szól hozzá. Egy érdekeljen, az Atya mit szól hozzá. Mert ő csak ott és akkor használ, ahol és amikor annak az ideje és a helye van. Ezért érdemes harmadszor arról beszélnünk, hogy mik azok a jellemző buktatók, amik sokszor csapdává válnak a számunkra. Elterjedt sok olyan ördögi hazugság az idővel kapcsolatban, amit kritikusan talán nem is gondolunk végig, csak úgy átvesszük mi is ezeket a szólamokat és mondogatjuk, és azt gondoljuk, hogy valóban igaz. Néhány ilyet szeretnék megemlíteni. Az első mindjárt az, hogy nincs időm. Ez így biztos, hogy nem igaz, mert mindannyiunknak ugyanannyi időnk van. Ezt becsületesen úgy kellene mondani, hogy erre most nem szánok időt. Így igaz lehet. De úgy, hogy nincs időm, úgy nem igaz. Ez egy ördögi hazugság. És még magunkat is elhitetjük ezzel, olykor ez még dicsekvésnek is hathat. Mondjam azt becsülettel, vállalva ennek a következményeit is, hogy erre most nem szánok időt. A másik ilyen hamisság az, hogy az idő az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. A Biblia azt mondja, hogy nem. Az idő Istené. És nekem tetszik, vagy nem tetszik, hiszem ezt, vagy nem hiszem ezt, egyszer el kell számolnom Isten előtt. Néha már a lelkiismeretünk is vádol az idő eltékozlása miatt. Márpedig az Isten trónusa előtt megállni az egészen más, és sokkal szigorúbb ítélet, mint a tulajdon lelkiismeretünknek a vágya. Egy harmadik jellemző csapda, ami sokszor bűnné válik, amikor elkezdünk halogatni dolgokat. Ej, ráérünk arra még. Van nekem még idő, lesz erre még máskor is lehetőség. Honnan tudom? Hát, ha ez volt az utolsó lehetőség. Elhalasztom holnap utára, és holnap elkérik az én lelkemet, ahogy Isten a bolond gazdag példázatában mondja. És akkor mi lesz azzal, amit elhalasztottam? Azt már soha többet nem tudom elvégezni. Ezért írja Pál az efézusiaknak, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat, az alkalom az az Istentől elkészített idő, mert a napok gonoszok. Mit jelent ez, hogy a napok gonoszok? Azt jelenti, hogy elhitetik velünk, hogy vég nélkül ismétlődnek. Pedig egyszer végük lesz a napoknak. Nem szabad tehát halogatni dolgokat. Kérdezni kell, hogy Uram, most van ennek az ideje? Ennek az ellenkezője az, amikor az ördög meghajszolja az embert. És el akarja hitetni azt, hogy most rögtön mindjárt meg kell szereznie mindent. Még azt is el kell olvasni, oda is el kell utazni, azt is meg kell szerezni, mégpedig most ki kell próbálni, ki kell élvezni, és ezt elhiszik sokan. És addig hajszol valakit, míg a végén kidől és fölbukik. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az ördög tudja, hogy kevés ideje van. Ezért a lényéhez tartozik a nyugtalanság. És ezt az ördögi nyugtalanságot akarja beleoltani azokba, akik rá hallgatnak. Isten őrizzen meg minket ettől. Ennek a gyógyszere is csak az, hogyha valaki radikálisan igent mondott arra, hogy csak amit Isten akar, azt csinálom, és akkor, és minden egyébben ugyanilyen határozott nemet mondott. Akkor tudja jó lelkiismerettel és könnyedén elhagyni azt, amit még megszerezhetne. És végül ugyanilyen ördögi ravasság az, amikor utólag elkezd vádolni. Ő maga. Látod, eltékozoltad az időt. Nem így kellett volna felhasználni. Most valami egész mást kellett volna csinálnod. Ismerek embereket, akik majdnem mindig utólag azt mondják, hogy nem ezt kellett volna csinálnom. Két választása volt, az egyiket választotta, és utólag megbánja, amaszt kellett volna. De ha amaszt választotta volna, akkor is megbánta volna, hogy hát, ha emeszt kellett volna. Megint ez a bizonytalanság. Istentől függetlenül, szabadon, csak ide juthat az ember. Aki Istentől tudatosan függeni akar, és kérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy most cselekedjem, és kész neki engedelmeskedni, az nem bánkodik, hogy jaj, miért csináltam ezt. Annak a szívében az az öröm lesz, hogy de jó, hogy ezt csináltam. Most az ünnepek körül többen beszámoltak a gyülekezetben szolgálók közül, hogy milyen öröm volt azt hallani, amikor valaki azt mondta, hogy a legjobbkor érkezett. Vagy egy látogatás, vagy egy telefon, vagy egy levél, vagy egy csomag, vagy egy pénzküldemény, a legjobbkor. Vagyis idejében, vagyis az Istentől rendelt időben. Mert valaki nem csak úgy találomra cselekedett, hanem Istent kérdezte, az ő órájára figyelt, és engedte, hogy az ő szent lelke irányítsa az életét. Adjon Isten minél több ilyen boldog tapasztalatot nekünk, hogy lehet Istenhez igazodni. Érdemes ő hozzá igazodni. Mutatja ő nekünk, és nem kell utólag bánkódni, hanem szabad egyfolytában hálát adni, hogy az ő vezetése szerint néki engedelmeskedve idejében tudtuk a feladatainkat elvégezni. A Biblia tehát azt mondja, hogy az idő Istené, aki nekünk ajándékozza, és ezzel az ajándékkal merjünk élni fölszabadultan és örömmel, de felelősen. Úgy, ahogy a Prédikátor 12.1 mondja, hogy örvendezz a te fiatalságodban is, és vidámítson meg téged a te szíved, csak el ne felejtsd, hogy az Úr egyszer számon kér mindent rajtad. Ez nem ijeszgetés. Ez segít abban, hogy mindent arra használjak és úgy használjak föl, ahogyan az a rendeltetésének megfelel. Hogyha így az év utolsó estéjén visszanézünk az időnkre, csak erre az esztendőre is, úgy gondolom, hogy legalább három konkrét feladatunk lehet. A hálaadás, a bűnbánat és a reménységben való megerősödés. Hálaadás azért, hogy Isten adta ezt az évet is. Azért, hogy a sok gond és nehézség között örömök is voltak. Hálaadás minden percért, amit vele tölthettünk, hiszen azok a percek aranyozták be a körülöttük lévő időt is. Hálaadás azért, ha volt ilyen tapasztalatunk, hogy Isten sokszor megsokszorozta az időnket. Ő is tudja azt, hogy mire vagyunk képesek. Ő tudja csak igazán, hogy mire vagyunk képesek. Nem vár ő többet tőlünk, mint amennyi abból az időből kitelik. De ha mégis megterhelt, ó, de sokszor megmutatja, hogy ugyanannyi idő alatt többet el lehet végezni. Kevesebb idő alatt is ugyanazt el tudom végezni. Ha nagyon ragaszkodom ő hozzá, és engedem, hogy ő használjon. És hálát azért, hogy ő felette áll az időnek. A másik feladatunk a bűnbánat. Én úgy gondolom, testvérek, hogy legalább itt egy keresztény gyülekezetben ki kell mondanunk azért bűnbánattal, hogy ebben az esztendőben különösen sok időt tékozolt a mi népünk. Vitatkozása, vádaskodása, fölösleges okoskodásokkal rengeteg időt eltöltöttünk, amikor mindenáron meg akartuk győzni magunkat és a többieket, hogy mi jobban tudtuk volna, hogy azoknak ott mit kellett volna csinálni, és eközben mi itt nem csináltuk azt, ami a dolgunk lett volna. Ez az igazság. Ezt ki kell mondani azért így az év végén, mint egy ami népünk és társadalmunk helyett is, Isten előtt bűnbánattal. És ami ebből minket illet, azt neki megvallani, mint súlyos mulasztást. Mert ezeket a dolgokat nem pótolhatjuk már. Amit az idén kellett volna megtermelni, amiért az idén kellett volna bocsánatot kérni, amit az idén kellett volna jól elvégezni, hogy a hibája miatt ne szenvedjenek és bosszankodjanak mások, ezt már nem lehet helyrehozni. Ennek az évnek a selejtje, most a szó mindenféle értelmében, vádol bennünket. És boldog ember az, aki nem viszi át a jövő évre ezeket a vádakat, de nem viszi át ezeknek a hibáknak az okát sem magában, hanem azt megvallja Istennek bűnbánattal, kérve az ő bocsánatát. És nevezzük csak nevén, hogy nagyon sok mindent közönséges lustaságból nem végeztünk el, nagyon sokszor elkapott bennünket is a másik véglet, hogy önpusztító önhajszolásba sodródtunk, vagy hajszoltuk bele egymást, sokszor a házastársunkat, vagy a tulajdon gyerekeinket, vagy beosztottakat. Egyik sem jelenti azt, hogy a rendelt időben azt tettem, amivel Isten megbízott, és amit ő gazdagon megáldott volna. Így azonban elmaradt az áldás. És elmaradt sok meghitt beszélgetés is, és elmaradt, mert elhagytuk sokszor az Isten előtti csendes órát is, vagy úgy megrövidítettük, hogy éppen a csendig nem érkeztünk meg, és emiatt nem érthettük meg, hogy minek mikor lett volna a rendelt ideje. Ha valaki rászánja ma este az időt, és őszintén odaáll Isten elé, majd ő előhozza a múltunkból mindazt, amit nem kell tovább cipelnünk, amire kész nála a bocsánat, és aminek nem kell ismétlődnie jövőre is. De ehhez kell ez a bátorság, hogy megalázzuk magunkat, és kimondjuk azt, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És a hálaadás, és ezután a konkrét és megfogalmazott, kimondott bűnvallás után biztos, hogy Isten meg fogja erősíteni bennünk a reménységet. Azt a reménységet, hogy ő, aki eddig hűséges volt hozzánk, ezután is hűséges lesz. Ha mi hűtlenkedünk, ő még akkor is hű marad, mert ő magát meg nem tagadja. Azt a reménységet, hogy lehet másként folytatni. Nem kell elkövetnünk ugyanezeket a hibákat, bűnöket, halmoznunk az ismerős mulasztásokat a jövő évben, vagy egyáltalán a jövőben. Ad ő ezektől szabadulást. Vele egészen másként lehet az időnkkel gazdálkodni. olyan kedvesen írja azt Péter apostol, a nem régen, frissen hitre jutott keresztényeknek a levelében, hogy határozzátok el, hogy többé nem emberek kívánsága, hanem Isten akarata szerint töltitek a testben hátra levő időt. Nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra ebben a testben. De ha az nem emberek kívánsága, hanem Isten akarata szerint töltjük, többet élhet, akármilyen kevés van már hátra, mint amit összesen ő nélkül eltöltöttünk. Mert azon lesz igazán áldás. És akkor lesz a szívünkben az a nagy békesség is, ami Dávid imádságába így került bele. Életem ideje kezedben van. Teljesen mindegy, hogy mennyi. Az a fontos, hogy mivel töltöm el. Olyan megdöbbentő az, hogy sokszor nagyon értelmes, nagyon tiszteletreméltó emberek is csak az életük tartamával törődnek. Még egy kicsit meghosszabbítani. És az életük tartalmával vajmi kevéssé. Hogy mi van benne? Minek meghosszabbítani? Akkor mi fog történni? Jó lenne, ha mi engednénk, hogy Isten a mi figyelmünket most a tartalomról a tartalomra irányítsa. Pál apostolt nem izgatta, hogy meddig fog élni. Azt mondja, hogy Uram, én boldogan megyek hozzád már ma is, de itt maradok még akármeddig, bármilyen nehéz körülmények között élek is. Ez a te dolgod, ezt majd te eldöntöd. De az izgatta, hogy mivel tölti az Istentől kapott idejét. Mert azzal el kell számolnia. Egyszer a mi homokóránkról is lepereg minden szem. És mi lesz akkor? Pál éppen akkor, amikor erről a kérdésről elmélkedik a Filippi levélben, folytatja így, hogy mivel nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. És tudja azt, hogy akkor is jó történik, ha most mindjárt mehetne Krisztushoz, akkor is jó történik, ha még itt marad, és vállalja tovább a munkát, és viszi a terhet, csak hogy a Krisztus dicsőítessék az ő élete vagy halála által. Boldog ember az, aki ezzel a bűnbánattal vallja meg a múltjának a mulasztásait Isten előtt, és ezzel a reménységgel fordul a jövő felé, és kéri el tőle az egész jövőjét. Olvastam egyszer egy francia keresztjénnek az imádságát, egy olyan különös, szabad versben elmondott imádság, amelyik nagyon ügyesen összefoglalja ezeket a bibliai gondolatokat, tulajdonképpen mindazt, amiről itt most eddig szó volt, hadd olvassam föl ezt befejezésül. Uram, elindultam, kint mentek az emberek, mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak a teherautók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszont látása, barátom, bocsáss meg, most nincs időm. Ismét erre fogok jönni, most nem várhatok, nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs időm. Szívesen segítettem volna magának, de hát nincs időm. Sajnos nem vállalhatom, nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs időm. Uram, te megérted, hogy nincsen idejük. A gyermek játszik. E pillanatban nincs ideje. Majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni. Ideje nincs. Majd. A diáknak ott vannak könyvei, oly sok munkája. Nincsen ideje. Majd. A fiatalember sportol. Nincs ideje. Majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona, be kell rendeznie. Nincsen ideje. Majd. Az édesapa körül gyermeke is, egyébként is oly fáradt. Nincs ideje. Majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák. Nincsen idejük. Majd. A betegnek is megvan a gondja. Nincs ideje. Majd. Kihűlő ágyukon sincsen idejük. Késő. Nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én Uram. Futva mennek a földi téreken, sietve, tülekedve, túl terhelten, mogolván, megalkottan, s nem élnek célhoz, mert kevés az idő. Neki feszülnek, de kevés az idő. Sőt, igen kevés az idő. Uram, tévedned kellett számításaidban valahol. Alapvető hibának kell itt lennie. Az órák túlságosan rövidek, a napok túlságosan rövidek, az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz, Uram, az időn kívül állva küszködésünk láttán. De tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, amikor az ember idejét kiméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod. De nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék. Nem, nem tárolható. Uram, van időm. Minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, éveimnek napjai, napjaimnak órái, mind az enyémek. Rajtam áll velük okosan élni, higgadt, odaadón, hogy aként használjam fel a végső másodpercig, hogy eléd vigyem, s időmnek ízetlen vizéből te készíts nemes bojtalt, ahogy tetted Kánában a fiatal pár lakodalmán. Uram, ma este nem időt kérek tőled, hogy még ezt vagy amaszt elintézzem. Azt a kegyelmet kérem tőled, hogy a nekem ajándékozott időben híven tegyem azt, amit rám bíztál, másokért. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te ezt tetted. Köszönjük, hogy senkitől nem hagytad zavartatni magadat. Áldunk azért, hogy olyan engedelmes voltál az Atyának mindenben. És köszönjük, hogy te megajándékozhatsz bennünket olyan új élettel, hogy ugyanilyen engedelmesek legyünk mi neked. Segíts eljutni ide. Olyan sok minden vádol bennünket ezen az estén. Olyan sok helyrehozhatatlan mulasztás. Könyörülj rajtunk, és bátoríts minket, hogy hadd tudjuk előtted elsírni ezeket a bűneinket. És te adj nekünk feloldozást. És engedd, hogy olyan szoros kapcsolatba kerüljünk veled, hogy értsük mindig, mikor minek van a rendelt ideje, hogy örömmel tudjuk tenni akaratod, és híven használjuk föl az ajándékba kapott időt, úgy, ahogy te azt parancsolod nekünk. Így könyörgünk hozzád magunkért, szeretteinkért, könyörgünk népünk jövőjéért, egyházunk épüléséért, könyörgünk azokért, akiknek különösen nehéz volt ez az esztendő. Hadd legyenek olyanok, mint a kisgyermekek, akiket te megvigasztalhatsz, akiknek sok mindent megmagyarázhatsz, és akik hisznek neked. És köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő. Segítsünk mindnyájunkat, hogy ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint töltsük a testben hátra levő időt. Már ezt a mai estét is. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.